Körbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, ez itt a művészbejáró, Vági Bence, annak a recirkuelnek a megálmodója, ami 50 országban vendégszerepelt már, és hát annak ellenére, hogy cirkusz, de tánc is, tulajdonképpen a műpa a fő helyük, tehát belopta magát az úri közönség köreibe is. Az Örkény Színházban ugye nagyjából, hogy úgy mondjam, úri közönség jár. Az ő előadásuk lesz a kritikai rovat első produkciója, amiről beszélek, bizonyos a Nyúl füle, ez egy sajátos intellektualizált revű, Ezopusz meséi iklették, természetesen vannak áthallások bőven. Aztán pedig beszélek a Kamra produkciójáról, amit Hajnóci Péter kisregénye ihletett a halál kilovagolt Perzsiából, majd sorra kerül egy igazi jutalomjáték, egy kétszemélyes produkció az Artszín térben Kerényi Miklós Máté és Kartfi Aisha játszák, ugye ők civilben is férj és feleség, és hát itt is előadnak egy beteljesületlen, ám de szép szerelmi történetet. Majd képzeljék el, újra néztem a Játék a kastélyban a Centrál Színházban, és ennek tanulságairól is beszélek. De vissza Vági Bencéhez. Mert hát azt én olvasom, hogy hát már a nagymama ottan 4-6 évesen, hogy tulajdonképpen vagy két hetente jártatok állatkedve meg cirkuszba, és aztán ott ugyan elmentetek külföldre, akkor már nem ez volt, de ott meg aztán már rögtön táncolni kezdtél.
Igen, azt hiszem, hogy tényleg egy... Ha vissza, amennyire visszabírom kutatni a fejemben, biztosan, hogy ez egy meghatározó élmény volt, mert hogy ez volt az első előadó művészeti élmény az én életemben, hogy cirkuszt láthattam, ez egy ilyen 4-5 éves koromban lehetett, és hogy ezek egy ilyen nagyon színes programok voltak, mert ilyenkor a nagymama megcsinált előre nyilván a kis pikniket, azt a ligetben elköltöttük, utána bementünk a cirkuszba, és akkor az egy ilyen jó élmény volt. De szerintem az úgy elraktározott bennem mélyen, és ahogy mondottad, én valójában utána neki kezdtem keményen a táncos karrieremnek Németországban, és utána azt folytattam Budapesten, és aztán később meg Angliában, úgyhogy valójában az én gyökereim a táncban leledzenek.
Igen, igen, és úgy érzem, hogy időnként, hogy próbálsz is oda-vissza sasszézni. Ugye? Hát tehát, hogy most már inkább mely a cirkusz már egy, ha 100%-ot kéne mondani, akkor már a kisebb arány.
Igen, valószínűleg, hogy a maga az artista vagy a táncművész nem így éli meg, mert hogy a trükk mennyiség, talán a cirkusz trükk mennyiség nem csökken, csak a miensége csökken. Tehát, hogy az, hogy már észrevehetetlenül van jelen a trükk, tehát, hogy nem kap egy olyan hangsúlyt, hanem nyilván maga a tánc színháznak a szimbolikája, a mechanikája, hogy egy táncszínházi előadás is működik, az nagyon hasonló, ahogy már egyre inkább a mi előadásaink is működnek. Tehát valójában, ahogy mondod, hogy jobban hasonlít a táncra.
Igen, és hát most már világsikert kell gyártani, mert azt várják el tőletek. Nincs mese, mert ugye hát nem is tudom, hány országban jártatok, te tudod?
Nem tudom, nem számoltam még soha össze.
De úgy nagyságrendben.
De nagyon sok, hát szerintem megközelítek 50 ország.
Na ugye?
Igen, lehet, hogy még több is, igen. Nagyon sok ország, rengeteg színház a világban, és igen, valójában gyártani azt hiszem, hogy a sikert nem lehet, vagy legalábbis én így élem meg. Én mindig azt mondom, hogy az soha nem volt cél, hogy a siker. Nem a siker volt a cél, hanem inkább az volt a cél, hogy hogyan lehet hozzá nyúlni, megérinteni egy ilyen műfajt, hogyan lehet összeházasítani ezt a két dolgot, a cirkuszt meg a táncot. És hát ugye ebben nagyon sok évnyi befektetett munka kellett, hiszen az artisták ezt maguktól nem úgy jönnek a világra, vagy a táncosok sajt tudják a másikat, hanem ugye ez egy hosszú edukációval tud csak
megszületni. Tehát, hogy kellett keresni artistát, aki na elfogadhatóan táncol, aztán te majd még öntesz bele tudást, és fordítva kellett keresni táncost, aki hajlandó némi akrobatikára.
Pontosan.
Aztán lesz, ami lesz.
És ugye ez és aztán ugye 5-6-7 év alatt létrejöttek olyan művészek, akik most már teljességében át tudják járni ezt a két műfajt, és tulajdonképpen ez maga a reszirkült társulatnak a a ritkasága, hogy olyan művészek vannak, akik mind a kettőben képesek helytállni.
Aha. Jó, de ugye te azt mondod, hogy senkire nem erőltetsz rá semmit, hanem hogy mindenkiből azt hozott ki, ami hú, de benne van. Hogy lehet ezt észrevenni, hogy ne ez a gyerek táncolni is fog tudni, holott idáig csak a trapézon ügyeskedett?
Alapvetően nyilván a magán a cirkusz rekviziten is ugye azért nyilván a mozdulatoknak megvan a miensége, és azokban a mozdulatokban is azért nagyon sokszor látszódik az, hogy annak a miensége, a mozdulatnak a dinamikája, az mit hordoz magában, milyen központ tudata van, a központ tartásnak a tudata milyen az adott művésznek, és hát nyilván ilyenkor leteszteljük őket. Tehát, hogy profán egyszerű módon, nyilván, hogy amikor egy artista felvételizik hozzánk, akkor nyilván, akkor egyrészt ugye csinálunk egy olyan próba folyamatot, ahol teszteljük az ő tudását, és nyilván azt is beleszámítjuk, hogy mennyi időre van szükség arra, hogy őt tudjuk olyanná formázni, ami beleillik maga a teljes társulatnak az egységébe.
Aha. Jó. Ugye a társulat az tulajdonképpen romantikus körülmények között alakult, mert ugye te tanultál aztán még Liverpoolban is, ha jól rémlik, ilyesmit, tehát ott már mindenfélét, ugye koreográfiát, rendezést, ezt, azt, nem azt, és sőt a szakdolgozatod az ilyen kabaré revűről szólt, tehát hogy te tanulmányoztad Berlin, Budapest, igen. Párizsnak ezt a nagyon izgi világát.
Igen,
amiből szerintem nem sok maradt. Nálunk aztán végképp nem.
Hát ebből nagyon kevés maradt meg valójában, és igen, ez a világ, ez nagyon érdekes, hiszen ugye kimondottan ugye a varieté színházakba annó nagyon erőteljesen beszűrődött a cirkusz világa is. Tehát, hogy ott ugyanúgy jelen voltak ugye az artisták, a magyar artisták is ugye jól fellelhető a berlini és a párizsi varieték színlapjain, ugye azok a magyar előadó művészek, akik akkor járták Európát, és nem csak Európát, hanem a világot is amúgy, és ott voltak. Úgyhogy valójában ott nagyon közel volt nyilván egymáshoz akár az expresszív tánc, ugye most gondolok mondjuk egy Josephine Bakerre, ott volt mellette a cirkuszművészet, ott volt mellette a sanzon, ott volt mellette maga ugye akár a szatirikus kabaré, tehát valahogy úgy minden egy ilyen fura gyűjtőhelyre gyűlt össze, és hogy lévén én Bob Fosse táncos voltam, tehát én maga Bob Fosse-nak a munkásságát tanultam táncolni, és az egyik ő élő tanítványa volt nekem a tanárom, úgy nekem ugye maga...
Ugye, hogy tudják, hogy kiről van szó, aki a kabarét vagy, mintha lálik
jazz
című filmek.
Igen, és hogy ő nekem egy nagy, akkor fiatal, egy nagy példakép volt, és szerintem maga a kabarén keresztül is, magán a filmen keresztül is kezdett el érdekelni, hogy de vajon, hát ugye, amikor az ember látja ezt 16 évesen ezt a filmet, akkor elgondolja rajta, hogy tehát mi volt ez a kabaré, hogy ilyenek léteztek, és akkor én valahogy így kerültem abba bele, hogy elkezdtem megnézni, hogy mik ezek a kabarék, ezek hogyan működtek, és ezek milyen világot hordoztak annó magukban, és aztán így valahogy szép lassan eljutottam a cirkuszig. Nyilván én akkor már mellette kortást táncoltam is, és akkor valahogy ez így egyszer csak kikristályosodott bennem Edinburgh-ban, amikor láttam először ilyen új cirkusz előadásokat, és azt mondtam, hogy ilyen egyszer benne van az élőzene, benne van a kortárs tánc, bennem az új cirkusz. És
aztán ti nyertetek is már ilyen Edinburgh-ban, ugye az tényleg igaz, hogy 4000 produkció közül lettetek az elsők?
Ez egy őrület, igen, ez tényleg igaz. Ezt elképzelni is nehéz, ezt a fesztivált, amíg az ember nem látja egyszer szabad szemével. Ez olyan, mintha egy olyan érzés, mintha mondjuk Budapeste minden kiadható helységével egyszerre színház menne. Tehát Edinburgh-ba ott 2,5-3 hét alatt 2 millió ember fordul meg. 2 millió ember, az egész Budapest, azok csak a látogatók, akik
kettő.
Kettő millió ember fordul meg a körülbelül három hét alatt, és mindenhol színház vagy. de hogy ezt érzi ugye mindent, hogy van olyan őrült darab, ami a telefonfülke méretű dobozban is valaki színházat csinál, a padlástéren, a színházban, a parkban, mindenhol, és ez tényleg a nagyon széles skálán, tehát van nyilván nagyon amatőr dolog is, és ott van közben meg a világ legprofibb társulata is ott vannak, és akkor ilyenkor ugye a kritikusok iszonyatos mennyisége járja ezeket az előadásokat, és tulajdonképpen ugye a kritikusok ugye kritikákkal, illetve csillagokkal látják el az előadásokat, és ilyenkor a legtöbb 5 csillagos kritikát kapott előadás kapja meg gyakorlatilag a kritikusok által kivetett első díjat, és anno a Mylen című darabunk ezt 4200 előadás közül ezt elhozta.
És a kritikus szegény az magamból kiindulva, hogy tudja eldönteni, hogy a 4200 körzül, ugye mármint, mert Avignonban voltam, ugye ott is jártatok vendégszerepelni, ez is egy nagyon híres fesztivál, de hát az egy sokkal kisebb léptékű.
Avignon kisebb, hát a kritikusok, én jobban vagyok például a London Times-nek egy kritikusával, egy fantasztikus tánckritikussal, Donáldal, hát ő mondjuk így a első hét végére nem néz ki jól. Tehát amikor tehát a napi 10x előadást néz meg, és amikor megkérdezett, hogy és mi volt az első, amit ma látta, és mondja, hogy figyelj, nem emlékszem, ki kell nyissam a jegyzeteimet, hogy mi volt, és akkor, tehát hogy ez kemény. Tehát ez egy ilyen szeretlek és gyűlöllek viszonyuk van az Edinburgh-i Fringe Fesztivállal, De valahogy megcsinálják.
Én annó, de akkor még nagyon fiatal voltam, Dresdában voltam a Bábvilág Fesztiválon. Na, ott volt az, hogy reggel 9-kor kezdtünk, úgy hajnali 3-kor még néztünk valamit, röpke ebédszünettel, ez ment egy hétig, a negyedét nem láttam. Szóval tényleg, már nem bírnám.
Igen, ez egy nyilván egy jogos kérdés, hogy vajon a kritikus lelke milyen állapotban van, és valójában milyen kritikát képes írni, amikor mondjuk egy hatodik előadást néz meg, hogy nem a lelkének a fáradtsága hagyja esetleg lenyomatot a darabon, hogy mennyire tud ugye tényleg távolságot tartani a fáradtság meg a darabnak a miensége között, szóval érdekes, de szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy az IMA is, és idén ugye a Paradízummal is ott voltunk, nagyon-nagyon kiemelkedő szép kritikákat kapott.
Hát most ugye az IMA az abból egy különleges előadás, hogy az egy tulajdonképpen, nem tudom, mondhatom-e, hogy monodráma, miközben ugye nem hangzik el benne szó, de monodráma testtel a tetejében, a levegőben, egy általad kreált térben, tehát ugye ez nem a hagyományos, hogy nézőtérszínpad, hanem mi benne vagyunk tulajdonképpen, ha úgy tetszik, a galaxisban, és ott egyszerű csak valaki ottan, aki elindul közülünk, tehát elindul a földről, de ő följut oda a magasba.
Igen, hát az ima az valójában, ahogy mondod, az előadó művész világába kap bebocsátást a néző, és tulajdonképpen részt vesz egy olyan ritusban, ami számomra ugye egy nagyon egyszerű gondolatból pattant ki, mert aki engem jól ismer, az tudja, hogy én nagyon sok időt töltök, ha tehetem, most már ebből az időből jó pár éve nincsen, de sivatagokban, és elvonulok, ahol...
Mit csinálsz?
Elmegyek sivatagba.
És ott mi van a melegen kívül, hát meg a hidegen kívül éjjel?
Amúgy nagyon érdekes, hogy általában ez az embereknek a gondolat, hogy a sivatag ez egy ilyen teljesen üres táj, és az üresség az valójában igaz, és ilyen szempontból sok hasonlóság van a színház és a sivatag között, mert ugye a színház is egy üres tér, amiben nincs semmi.
Hát kivéve, ha van díszlet.
Ha nem töltjük meg gondolatokkal, vagy ötletekkel, és hogy nekem a sivatag pont ugyanezt jelenti, hogy ott annyira képes vagyok elcsendesülni, hogy jobban hallom saját magamat, hallom a gondolataimat, és ott szoktam általában az új darabokat írni. És az ima pont így történt, hiszen a sivatagban van ugye ez az érzésünk, mint az imánál, hogy a csillagos égbolt egészen ránk borul. Tehát, hogy azt a közelséget, a csillagok közelségét, vagy az univerzum közelségét ott érezzük. És nekem ez egyfajta töltődés ott lenni a sivatagban, én nagyon szeretem. és ezt az élményt akartam valójában átültetni a közönség számára, hogy hogyan tudunk közel kerülni egy ilyen univerzális érzéshez, és nyilván ezen belül hogyan tudunk megbarátkozni azzal az érzéssel, hogy annak ellenére, hogy egyedül vagyunk, hiszen a szereplőnk is egyedül van, mégis hogyan tud megélni valamilyen fajta teljességet. Ez nem kötelező ezen az előadáson, de a cél az ez volt.
Én emlékszem az első produkciótokra, ugye a Szigeten,
igen.
Akkor talán még Diák Szigetnek hívták, ahol sokan néztek, bámultak hogy hát ez mi, miközben eszmetlen sikeretek volt, hogy ugye az artista arcán is sok minden van, hogy tulajdonképpen nem csak egy szám van, hanem akár egymásba folynak történetek, később ugye nálad végül is egy egész történet kerekedik. Én ilyesmit már láttam, többek között Avignonban. És láttam, de akkor tudom, hogy sokak számára nagyon meglepő volt, és hát tényleg elképesztő siker volt. És azt is tudom, hogy ezt neked valahogy ki kellett brusztolni egyáltalán, hogy legyen, hogy te beállítottál Szigetre, hogy csinálnál ilyet, mondták, hogy artista képzősök, hát azok színpadképtelenek, mondták, ő mondtad, hogy no, izé. És aztán a végén adtak valami pénzt, beletetted még a tiédet, és akkor létrejött ez. És ettől kezdve zsupsz. Fölfelé.
Hát a zsupsz az ugye, az így az érzés, az biztos, hogy tűnhet így. Nyilván én úgy élem meg, mint hogyha ebben már körülbelül két életnyi energia lenne a
zsupszban.
Közben
ez 10 év még nincs, vagy nem?
Már most már közel 13. 13 év lesz. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy a világsiker az ennyibe kerül, akkor én azt nem hiszem el, hogy azért ennyit kell dolgozni. Tehát gyakorlatilag ez az az ember, a mai napom az úgy indult, hogy éjjel egykor feküdtem, de reggel 6-kor már nem tudtam aludni, mert annyi gondolat volt bennem, hogy mennyi mindent kell még megcsinálni évzárás előtt, ami egy ilyen társadalomnak a működésében nélkülöztetlen, hiába dolgozunk egy elképesztő szuper csapattal és tábbal, hogy ez bizony egy és sok, nem csak egy, hanem ez egy sok-sok embernek az életét megköveteli, hogy ezt szinte egy teljes odaadással csinálják, hogy úgy nagyon ez a fő, és akkor emellett van olyan, hogy...
Most azt képzeld, hogy vannak, akik dolgoznak ugyanennyit, és nem lesz világsikerük.
És nem lesz világsikerük.
Az egy rosszabb helyzet.
Az egy sokkal rosszabb helyzet, azt aláírom. Nyilván ez az maga, hogy a műfaj ennyire megtalálta a közönségét, nyilván elsősorban Magyarországon, és utána később külföldön, ez nagyon jó érzés. Ezt nem tudom úgy felülírni másként, mint hogy ez egy jó érzés, de nekünk mindig egy következő lépéssel előrébb léptünk, mindig azon gondolkodtunk, hogy hogyan tudjuk fejleszteni. Ugye ami nagy különbség a társadalunkban, hogy mi nem cserélgettük azért a művészeinket nagyon gyakran, ugye lehet látni, hogy mind a mai napig mondjuk Illés Renátó ott van a színpadon, Horváth Zita ott, tehát olyan emberek, akik 8-9 éve dolgoznak. Ez a cirkuszban nem egy szokásos.
És te azt sem nagyon engedett, hogy aki neki eredjen önálló számmal a világban, és akkor évekig csak azt csináljam, azt mondja, hogy fejlődni kell, és akkor nem lehet mindig ugyanazt.
Igen, meg hát ugye valaki, hogyha a klasszikus...
Akkor nincs itt veletek.
Igen, akkor a klasszikus adat választja, akkor ő nyilván ő nem velünk dolgozik. Nálunk azért legfőképpen olyan művészek dolgoznak, akik fejlődni szeretnének, akik folyamatosan az önkifejezésüknek a mienségén és minőségén akarnak dolgozni.
Na, de akkor végül is ugye, hogy lett, én tudom, hogy lett a műpa, mert a sokak számára akkor meg, tehát fú, a művészet magasztos templomába, cirkusz, mi a izét keres itt? Tudom, hogy akkor nagyon sokan ki voltak akadva, amikor ez kiderült, és nem értették. A műpába dolgozók közül is voltak, akik nem értették, hogy a fenébe van ez.
Ugye hát ugye ez a 20. születésnapja volt a Szigetnek, amikor mi először találkoztunk a, uh-huh. a Csabával, Kál Csabával, és ő ugye ott
aki azt ugye a
műpa vezérigazgatója.
Ezt, és akkor ő látta ezt az előadást.
Ő látta az előadást, ugye a Millenárison volt a Szigetnek a 20. születésnapja, és akkor ott bemutatkoztunk egymásnak, és akkor mondta, hogy hát ez neki nagyon tetszik, hogy nem-e gondolkodnánk abba, hogy esetleg elkészítsünk egy előadást a műpa számára a tavaszi fesztiválra, és akkor így jött az egész, hogy akkor jó, de itt még nincs is társulat, hát ezek még csak olyan, mint egy zsákból, ha úgy voltunk egy helyen, de nem volt semmiféle. A fele csapat még az artisték képzőbe járt, és akkor gyakorlatilag mi így húztuk szorosabbra a szálakat a csapaton belül, és alkottuk meg a Cirkusz az Éjszakában. És valóban akkor mi igazából hát így mentünk és csináltuk. Tehát mi ebben bele se gondoltunk, hogy akkor most úristen itt a műpában, nem lehet a Wagner Fesztivál és a koncertek közé beékelni, meg a tánc mellé beékelni egy új cirkusz előadást, és hát fogalmunk nem volt arra, hogy hogyan lesz közönségünk. Tehát, hogy ugye a marketing az így zérónk volt, tehát, hogy semmi nem
és
volt.
És lehet rögtön? Csak
mármint mi?
Közönség.
Nem. Mármint, hogy volt közönség, mert hogy fesztiválon belül indult el, aminek ugye volt egy, de azért nem úgy indult el, hogy mondjuk 100%-on ment a fesztiválon, az először azért ilyen 50-60%-os házak voltak, de elég gyorsan azért egy 2-3 hónap alatt megtelt a színház.
Szerinted miért? Tehát végül is miért vette be, hogy úgy mondjam, az úri közönség azt a műfajt, aminek egy részét nem szereti, sőt esetleg lenézi. Nem feltétlenül joggal.
Azt gondolom, hogy...
Tehát magyarul miért fogadták be a magas művészet közé a cirkuszt, ami akkor még inkább cirkusz volt, mint tánc.
Szerintem ez egyrészt igaz ilyen vetületben ránk is, amit mondasz, de ez egy világszintű probléma még mind a mai napig. Tehát, hogyha beszélünk pont magas művészeti fesztiválokról, akkor rengeteg olyan magas művészeti fesztivál van még a világban, ami nem fogad be új cirkuszt, mert nem tartja, még az új cirkusz sem, nem vagy a cirkusz, az új cirkusz sem. Tehát például most 2 évvel ezelőtt mi voltunk az első új cirkusz társat a világban, akit meghívott a Káni Táncfesztivál. És ez egy elképesztő ilyen darásfészek volt, hogy a tánc szakma ott Franciaországban is kiakadt, hogy lehet, hogy a nagy múltú Káni Táncfesztivál meghív egy új cirkusztársat, ráadásul még a nem is franciák, mert ugye a Káni igazgató Didier Deschamps, aki a Sájó Színháznak volt amúgy évekig a művészeti vezetője, azt mondta, hogy na ez az új cirkusz, ez már most nyilván a Solus ugrottunk egy adott időben, a Solus Amor előadásunk, ami már nagyon a táncos világban van inkább otthon, az ő úgy gondolta, hogy akkor ez már egy szépen beékelhető, akár egy táncprogramozásba is. Magyarországon szerintem, hogy ezt elfogadták és befogadták, azt szerintem pont azokkal a lépésekkel bővült és mélyült ez az elfogadás érzés, ahogy a társadat egyre inkább haladt előre, és vetkőzte le magáról azokat a gyerekbetegségeit, vagy még a stílus keresését, amiben nem, ahol nyilván ott, én azt gondolom, hogy ott a kezdetekben, ott benne volt az, ami a Vági Bence kabaré szeretete egyszer csak egy másik világ, tehát ott benne volt az egyik olyan mesternek a sok ráhatása, hogy beszélek Daniele Finci Pászkáról, aki ugye előtte már a műpában jött új vendégszerepelni új cirkusz előadásokkal, akivel rengeteget beszélgettem arról, hogy kell az új cirkusz csinálni, és ezek a hatások, ezek mind ott dolgoztak bennem, és aztán én úgy gondolom, hogy utána végül is felébredt bennem újra a táncos, hogy azért mégiscsak én ki vagyok, és hogy én honnan érkeztem, és hogy utána nyilván ez a valóság határozta meg egyre inkább a társadalmunknak a jövőjét.
Hogyan tudjátok kezelni ezt a sok vendégjátékot? Tehát ez tudom, például a Katona József Színházban, ami egy időben járt a világot, iszonyú probléma volt, hogy na de gyerek van, de hozzátartozó van, de nem akarok annyit már repülőtéren, meg szállodában, meg kofferből lenni, meg kofferből létezni, meg nem tudom. A másik oldalon meg nyilván veszett jó, hogy ennyi helyre, meg szóval, hogy ez hogy megy, meg közben kéne próbálni az újat. Szóval ez hogy megy?
Mi azért azt kell mondjam, hogy azért nagyon örülünk a turnéknak. Nyilván ez fontos a társulat működése számára. Itt azért közel 100 fellépésünk, 130 fellépésünk van csak külföldön.
Egy évben?
Egy évben, igen, ami meghatározó.
És mennyi van itthon?
Hát itt közben még 200, tehát ugye a 330
az. Hoppá, ebben az évben 300, az rengeteg.
Ebben az évben 340 adást játszunk.
Na ne.
6-ig bezárólag, de ez nagyon kemény. Igen, és válasz, nem vagyok mindéken ott, mert fizikailag képtelenség. Ez most egy nagyon extrém magas szám, ez az idei év, ez tényleg így nagyon sűrűre jött ki, de azért ez általában minden évben, tehát ez a megközelítőleg ez a 260-300 előadás, ez a realitás. Uh-huh. És változó, mert amikor nagyon sokat játszunk itthon, mondjuk pár hónapon keresztül, akkor azért látom az artistáimon, hogy benne van már, bennük van már a kukac, hogy na, ez azért jó lenne most egy kicsit menni, és akkor az, mert örülnek neki, azért szeretik azt, amikor azért, főleg, hogy tényleg a társadalomnak most már azért van egy komoly presztízse a világszerte, és egy jó színházban megérkezni, olyan, mint egy jó vendégségbe érkezni. Természetesen vannak olyan színházak, ahol mondjuk nem nincs annyira jó vendéglátó, nincs egy olyan szívbéli gazdája a színháznak, akkor az egy ridegebb helyzet. De amikor mondjuk most legutoljára ki kell emeljen, például Kolumbiába voltunk, Bogotába, ott egy olyan fantasztikus művész színház van, hogy azt szavakba önteni nem tudom. Tehát, hogy egyrészt a programozás már csak az ember végigmegy a folyosókon, és olyan művészek plakátját látja, hogy így csak úgy dobog a szívem, és akkor utána az egész, a kíváncsiság az, hogy odajönnek a művészeti titkárságról, beszélgetni akarnak, menjünk együtt vacsorázni, a művészeket meghívják. Tehát van egy valójában egy olyan párbeszéd, amiben az ember azt mondja, hogy hát ezért bármennyit képes lettem volna utazni, mert hogy olyan kulturális összekapcsolódás jön létre, amit az ember egyrészt gazdagodik, de hogy az úgy tényleg megmaradt. Tehát, hogy jártam képzelni, hogy erre szívesen visszaemlékezem, majd én is 20 év, hogy ott jártam ebben a bogotai színházban, és ezt a művészek is elképesztő módon érzik, amikor őket megbecsülik és szeretik. Tehát nem az van, hogy akkor jó van, bemész, oké, rossz szállodába, rossz körülmények, a műszak nem kedves, mert ilyen is előfordul, de...
És nyilván olyan is van, hogy nagyon az átlagnál jobban veszik valahol, amit csináltok, és jóval rosszabbul.
Abszolút,
nem?
Igen.
Nem mondd ezt mindkettőre példát?
Igen, tudok mondani. Általában szerencsére azért azt mondanám, hogy 95%-ban azért ez egy nagyon-nagyon pozitív fogadtatás, de volt olyan példa, hogy Hollandiában egy abszolút ilyen szórakoztató, inkább bulvárszínházba valamiért leprogramozták az egyik darabunkat, ami főleg az egyik komolyabb darabunk volt, és hát döbbenten ült a közönség, hogy itt a Máté Passióra, két Passió levegőben elképesztő gyönyörűen dolgozik, és így döbbenten ültek, hogy ez mi. Na most ugyanra az
várták
előadásra...
Várták inkább a késdobálót.
Hát várták a késdobálót, vagy a humort, mondjuk szerencsének az ellen például, hogy az előadás, a Non-Solus, mondjuk a New York Academy of, vagy Brooklyn Academy of Music, ugye a New Yorki Brooklyni operában, ami ugye az előadó művészet mekkája, ott azért a 3000 fő az így egyszer állt fel, amikor vége volt az adásnak, és állva őrjöntek és tapsoltak.
A két személyes produkciót oda betették ennyi néző elé?
Ott volt a...
És ekkora sikere?
Hát két gyönyörű, egy héten belül két gyönyörű kritika született a New York Times-ban a Non-Solus-ra. Igen. Nagyon büszkék vagyunk arra tényleg, mert az szerintem az életben kevésszer adatik meg, hogy a New York Times kétszer cikkezzen egy héten belül egy produkcióra.
ugye mindig fejlődni akartok, és majd lesz tulajdonképpen még csak nem egy év múlva, de már előrukkoltatok vele, hogy hú, de lesz a Millenárison, ahol majd mászkálni is lehet produkció közben, akár paralell is lesznek dolgok, és lesznek olyan terek, hogy hát megint benne leszünk a dolgok sűrűjébe. Azt nem tudom, hogy olyan értelemben is interaktív lesz, hogy, na, hogy akár közvetlen kapcsolata fellépőkkel, nem tudom.
Ez egy nagyon nagy méretű immerzív előadás, ezen hát pontosan 5 éve dolgozunk, úgyhogy tudom, hogy most már ez az 5 évnyi munka tényleg leírhatatlan.
Hát a Paradízum bemutatóján is elmondtad, hogy 2 évig azt dolgoztatok 2 évig. Rajta. Ugye az ember elhűlhet egy normál próbaidőszak 6 hét általában.
Szóval itt a Walk My World produkcióról van szó, és a Walk My World-on valójában 5 éve dolgozunk, és ahogy mondtad, itt a közönség ugyanúgy belekerül az előadó művész realitásába, és szabadon mozog az installációk között, és gyakorlatilag bármit és bárkit követhet az előadás közben. Nem lehet megfogni a szereplőket, de maga az a díszlettér, ami körülveszi az előadó művészeket, ott bármit megérinthet, felvet egy könyvet, beleolvashat, belenézhet.
Tehát maga, ez kiállítás is tulajdonképpen.
Igen, mert maga a tér az akkor is kommunikál arról az adott szereplőről, amikor maga a szereplő nincs abban a térben. És akkor is van plusz információ a szereplőről, és gyakorlatilag igen, tehát hogy egyszerre egy élő múzeum, és egyszerre ott van benne egy olyan kaland, ahol alatt történetet én a saját általam kijelölt úton tudom felfedezni. Tehát itt a dramaturgia másképpen működik teljesen, hogy nem az elejétől a végig látom a darabot, hanem én mozaik-szerűen rakom össze a történetet, ahogy
na de akkor
akarom.
Végül is látom az egészet, vagy csak egy produkcióm, tehát egy estén belül garantáltan nem látom az egészet, mert annyi minden történik
más helyszíneken. Az egészet nem vagy képes látni, azonban megvannak olyan jelenetek szerkesztve, amik nagy jelenetek, ahova úgy szisztematikusan tereljük a nézőket, tehát mindenképpen látja mondjuk egy nagyobb csatajelenetet, mindenképpen látni fogja a finálé jelenetet, és nyilván azon belül a főszálak azért többször megismétlődnek, tehát többször esélye van rá a nézőnek, hogy azokat lássa. Tehát azért általában ki van találva egy szál, hiszen hogy én elindulok a térben, találkozok egy szereplő, és tudom, hogy az a szereplő elkezd átmenni a labirintuson keresztül. Ott mondjuk találkozik Vénusz istennővel, mondjuk a Minotaurus, és akkor valószínűsíthetem, hogy aki addig a Minotaurust kísérte, az rácsatlakozik Vénuszra, és ott leágazik. Tehát én nagyjából le tudom térképezni az 5 év munka, hogy az a közönségcsoport körülbelül milyen útvonalon megy végig, és mit fog látni. Tehát én tulajdonképpen a szereplők mozgásán keresztül, nyilván lehet egy nagyon önfejű néző is, aki azt mondja, hogy én még egyszer visszamegyek a Vénuszra, és még egyszer megnézem a játékot, nyilván ez egy választás, de
körülbelül... az azt jelenti, hogy bizonyos jelenetek ugyanazon az estén többször is megtörténnek.
Igen, pontosan. Igen, több esélye van a néző, többször is van esélye a nézőnek, hogyha a jelenetet nem lát, akkor azt a jelenetet még egyszer láthassa. És így barangol ebben a 6000 négyzetméteres térben, és hát lélegzetel állító installáció között tényleg érinthető közelségben repülnek az artisták, és de itt nem csak, nyilván nem csak artista számok, hanem nyilván itt a jelenetek elkészülnek. Tehát, hogy ahogy előkészíti mondjuk tegyük fel mondjuk a Hector a gyilkos kését, azt látjuk, amikor a kést behajtogatja a táskába, és elindul az ő installációjából a csatatérre, és akkor ott találkozik a következő szereplővel, és ennek én ezt mind nyomon követhetem.
Hát izgalmas.
Nagyon, én már alig várom, csak már kezdjük el a próbákat, mert most már minden megvan papíron, nyilván az elképesztő szerkesztés, elképesztő tervezés volt, hogy az egész működjön, úgyhogy most jön az a része, hogy lezárjuk január végén a castingokat, és akkor utána március végétől, április elejétől neki kezdünk a próbáknak.
Hát akkor sok sikert, köszönöm, hogy jöttél.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Ez volt a művészbejáró első része, amiben Vági Bencével a Recirkuel társulat szellemi atyával, ihletőjével és vezetőjével beszélgettem, és akkor most jön a kritikai rovatom, benne az Örkény Színház előadásáról, majd a Kamra egy másik produkciójáról, jön egy jutalomjáték jellegű előadás az Árcszintérben, és újra néztem a Játék a kastélyban, a Centrál Színházban.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
No, hát akkor a Nyúl füle az Örkény Színházból, ugye Ezopusz mesék Fábián Péternek jutott eszébe, hogy na hát ezekből az ókori mesékből, amik hát meglehetősen didaktikusak, ugye mindegyik végén van valami tanulság, lehetne valamit csinálni, és erre az Örkény vevő volt, úgyhogy tulajdonképpen meg csak egy ötlet volt meg, a darab nem is, és aztán hát lett belőle egy ilyen furcsa összművészeti produkció, tulajdonképpen én nevezhetném intellektualizált revűnek, tehát ebben van minden. De zene is van benne, Dargai Marcelnek a zenéje, Mester Dávid által vezetett hattagú zenekar a háttérben, akik nagyon virtuózok, és mindenféle stílusban játszanak, mert hogy itt az opera paródiától a musical paródiát és a magyar nótától az örökzöld slágerig aztán minden előfordul. És tulajdonképpen Ezopuszt is látjuk, Znamenák István személyében, aki összeköti a különböző meséket, jeleneteket, egy ilyen konferencié, ha úgy tetszik, kabaré konferencié, mert hogy kabaré jelenetek is vannak, meg naná, hogy dalok is vannak, és közben egy kicsit ott van ennek az Ezopusznak, akit sokan az első meseírónak tartanak a világon, az élettörténete is, ugye egy rabszolga volt, a tetejébe púpos kis jön, Znamenák egy ilyen kis puppal a hátán, aztán miután láttuk, azért leveszi, tehát nem játsza el végig a púpost. Tehát egy rabszolga volt, aki tulajdonképpen annyira eszes volt, hogy végül is felszabadítottak, és hát kevesen tudják, én se tudtam, hogy aztán egészen odáig vitte, hogy hát a királynak a követe lett, és hát nagyon sok mondás is származik tőle, például a Holló és a Róka című meséből van ugye ez a kiénekli a sajtot a szájából, vagy ugye az egy fecske nem csinál nyarat, vagy a más tollával ékeskedik. Ezekről időnként a Znamenák figurája ugye mindig úgy ki is szól a közönségnek, hogy na ez is tőlem van, na ez is tőlem van. Van ebbe önirónia, mint ahogy végig van egy ilyen szarkasztikus önirónia, és tulajdonképpen a rájátszás a didaxisra, tehát nem elég, hogy sok a didaxis, még többet csinálnak belőle, amitől hát ilyen gunyorossá válik, és persze, hogy ott vannak az áthallások, a politikaiak, társadalmiak, minden félig, vagy akár nem is annyira áthallások, hanem drasztikus kimondása a dolgoknak. Van benne tánc is jócskán, hát hiszen egy revibe az is kell, Cuhorka Emese koreográfiái szerint, és hát az egész tényleg egy ilyen mozgalmas, mindenféle revűs, a dalszögegeket Parti Nagy Lajos írta, meglehetősen szellemesek természetesen. Vannak baromi jó jelmezek, tehát, hogy olyan, és maszkok, tehát, hogy olyan formák, színek, hogy tulajdonképpen hát egészen elképesztőek, és hát a színészek láthatóan pokoli élvezettel bújnak bele mindenféle figurának a bőrébe, és hát láthatóan nagyon szeretik csinálni. ettől még egyébként elég hullámzó a színvonal, tehát nem állítom, hogy ez végig jó, vannak olyan lapos, tényleg közhelybe torkoló jelenetek, amik talán nem is egészen mulatságosak, de közben meg vannak egészen remek dolgok, tehát például Hajduk Károly által megteremtett figurák, mondjuk a Sas, vagy ott van Borsi Balog Márton Róka figurája, Zsigmond Emőke, azt kell, hogy mondjam, hogy megrendítően énekli a nyúl dalát, aki fél. Attól fél, hogy hát most éppen azokat gyűjtik be, és azokra szálltak rá, akiknek agancsuk van, és hogy ő, az ő nagy füleit is netán majd agancsnak nézik, és akkor mi lesz vele? Tenki Réka a holló, aki hát állandóan ott mászkál a sajttal, ugye a csőrébe. Gimesi Dróra a dramaturg, ugye ő a Babszenz dramaturgia, aki meglehetősen ért a mesékhez. És van itt tulajdonképpen ebben minden, tehát lázadás, hazugság, képmutatás leleplezése. Az egész úgy él, pulzál, és időnként meg úgy leül, és akkor meg az ember azt érzi, hogy hát ez most nem biztos, hogy kellett volna, de összességében az egész tulajdonképpen nagyon jó ötlet és merész vállalás az Örkény Színháztól. Ugye Fábián Péter írta és rendezte is a produkciót. Akkor egy igazi jutalomjáték az Árcintérben, mondjuk ott elég sok ilyen megy, ami tulajdonképpen jutalomjátéknak számít. A Libi Kóka, ugye Kerényi Miklós Máté és Kádfi Aisa játsszák, egy kétszemélyes szerelmi történet. Ugye őket főleg zenésekbe szoktunk meg. Na most ebben aztán egy fikacnyi zene nincs, tehát ez végig próza, tehát ilyen szempontból ez meglehetősen jó teljesítmény egyébként tőlük, és mindketten abszolút állják a sarat, és hát Csibi Gergely rendezésében érezhetően sok mindent belejátszanak a saját életükből is. Ugye ezt szokták mondani gyakran színészek, akik valamilyen apa, fiú, anya, házastársi, bármilyen kapcsolatban állnak egymással, és együtt játszanak, hogy hát amikor elkezdenek próbálni, ezt elfejtik, és akkor ők hát két ugyanolyan kollega meg színész. Most szerintem ez nincs így, és itt is látszik ám, hogy nincs így. Tehát ez föltöltődik, tehát valószínűleg tartom, hogy nyilván nem egy az egybe, de sok veszekedés, vagy eltávolodás, vagy elhallgatás, ami itt az előadásban előfordul, az valószínűleg a saját civil tapasztalatukból is táplálkozik, mondom, még ha nem is egy az egybe. Van természetesen humora ennek a produkciónak, egy ügyvédről, aki éppen feltörekszik, és tulajdonképpen is jut valameddig, és egy táncosnőről, aki hát valahogy abba hagyja a pályát, és nem tudja, merre menjen, de egyébként a magánéletben tulajdonképpen egyikük sem nagyon tudja, hogy merre menjen, mindketten túl vannak egy máson. Máté figurája egy nagy szerelmen, amit soha nem tud elfelejteni, Aisha figurája pedig egy rakat pasin, és és próbálnak közös nevezőre jutni, és nagyon-nagyon szeretik egymást. William Gibson darabjáról van szó, amit valaha 58-ban mutattak be. Hát olyan nagy színészek is játszották, mint például Gábor Miklós vagy Váradi Hédi. És akkor most kicsit aktualizálták, kicsit közel hozták a mához úgy a 90-es években. Jobban nem is nagyon lehetett, mert sok minden vonalas telefonon zajlik, tehát ez a két szereplő gyakran hívja egymást telefonon, és van úgy, hogy nem éri el a másikat, ez ugye a mobiltelefon korában már nem lenne. Tehát ugye a 90 éves évekbe esik ez a történet, és hiába szeretik nagyon egymást, itt nincs happy end. Itt a srác nem tudja elfelejteni a régi nagy szerelmét, mindig ő is jár a fejében, és amikor erről a lány rájön, akkor úgy érzi, hogy nem kapja az egész embert, és ez neki kevés. És akkor van egy ilyen szomorkás, elválós beszélgetés, ahol hát is a szeméből könnyek is folynak, és vannak nézők is, akiknek a szeméből folynak. Sokakat megérint ez a tulajdonképpen nem bonyolult, tehát egy nagyon egyszerű, mégis szívhez szóló, és sok humorral is teli történet, tehát akkor ez volt a Ribikóka az Árcint térben, és akkor beszéljünk a Kamra produkciójáról, a Halál kilovagolt Perzsiából. Ugye ez Hajnóci Péter kisregénye nyomán készült. Egy olyan író írása nyomán, aki sok mindent, ugye, hogy jó néhányan az alkoholba folytott, el is hangzik a darabba egyébként, hogy Ricsi Sajár jelentős művész, és akkor felsorolnak jó néhányat, aki ne lett volna alkoholista. Ez ugye a Kádár korban játszódik, és Hajnóci még úgy hal meg, hogy még nem látszik ebből a kiút, tehát hogy egy elég nagy reménytelenség van. Ugye a Kamrában nem olyan régen bemutatták az Itt életet, ahol már látszik a kiút a Kádárkorból, de szintén Kádárkorról szól, érdekes, hogy tulajdonképpen most ez a két darab így összejött, és tulajdonképpen sok tekintetben ez egy önéletrajzi írás, és Hajnócit hárman is játsszák, tehát hogy három korában az írónak, ugye Jakab Balázs a legifjabb, Vizi Dávid a közepesebb korú, Mészáros Béla már a meglettebb írót játsszák. Van, hogy együtt is megjelennek. A jelmezük is, tehát mindegyiken ugyanaz a barna nadrág van, egy ilyen barnás, magyarószínes ing van rajtuk, de más-más mintával, tehát ennyiben megkülönböztethető a három figura. Ugye ez a regény annó 79-ben jelent meg, és hát szól a depresszív ról, az alkoholizmusról, szól nőkről, akik próbálnak kapcsolódni az íróhoz, ugye az egyikük az megpróbálja, Tóth Zsófia játsza, megpróbálja mindenáron, józanabb életre téríteni a saját igényei szerint. Tehát, hogy ne ígyon, ne bagozzon, ne csináljon sok mindent, ami lehetetlen elvárás nyilvánvalóan tőle, és akkor Rüde Vivian figurája, meg a teljesen odaadó, aki mindent elfogad, és úgy próbál segíteni, de hát, hogy így se nagyon nagyon sikerül neki, és akkor még Szirtes Ági játszik a darabban, aki hát egy olyan anya, aki hát sok mindent képtelen megérteni, és csak mondja a magáét, és ezt az írót aztán végképp nem tudja megérteni, és aztán még van egy van Tasnádi Bence, aki több mindent játszik, tehát ő, úgy mondjam, ővé a zicsert szerep, időnként elénekel egy-két slágert, vagy éppen egy pincér, aki hát ottan lejt egy tálcát, és akkor ez is humorforrás. Tehát, hogy tulajdonképpen ebben a nyomasztott történetben ő egy erőteljes színfolt. No, és akkor most arról, hogy hát újra néztem a Játék a kastélyban, amit szeptemberben mutattak be, és én ritkán nézek valamit újra, valaki kedvéért néztem egyébként, hogy akartam, hogy ő is lássa, itt volt külföldről, és hát nagyon nem bántam meg, jobban tetszett, mint a premiéren. Ugye régebben volt ilyen, tám Vörös Marti is csinálta, de aztán Opera kritikában hosszú ideig a Muzsika című labba az igen nagy tudású Fodor Géza is, az úgynevezett repertoár kritikát, tehát ami nem azt jelenti, hogy megnézem a premiéren, megírom, soha többet nem látom, hanem akár többször is megnézték, és többször is megírták, hogy akkor mondjuk oda a bal szélre elfejtettek betenni egy széket, és hogy nem került be az a szék, akkor abból mi következik. Most azt tudom mondani, hogy összeérett a produkció, tehát olyan takra megy minden, sütnek a poénok, ugye Alföldi Róbert játsza Turait, az írót, aki megment egy szerelmes párt azáltal, hogy ugye gyorsan éjjel ír egy olyan egyfelvonásos darabot, hogy mintha ezek, mert áthallatszik a falon, hogy éppen csalják a fiatal zeneszerzőt, és ír egy olyan darabot, hogy hát ugye jaj, bebizonyítsa, hogy ezek csak ottan próbálták, és akkor ezt gyorsan elő lehet adni. Ez állítólag megtörtént egyébként Molnár Ferenccel, azt mondják, hogy Darvas Lili volt az, aki ezt megtette vele egy bécsi hotelben. Na, hát ebből ugye lett egy brilliáns darab, és tényleg sikerül brilliánsan játszani, ugye Alföldi az 1-2-3, tehát most pillanatnyák 3 Molnárban van bennem, az 1-2-3-nak is játssza a főszerepét, meg ugye a Lilium főszerepét Budaörsön. És hát akkor László Zsolt, ugye a másik író, Puskás Samu, a fiatal srác, aki csalnak, Balla Eszter, aki csalja, ugye hát Almádival, az idősödő négy gyerekes sztárral, Schmidt Zoltánnal, aki hát bravúrosan mond bizonyos hosszú francia neveket, vagy próbálja, amiket direkt beleírt neki Turai, hogy törjön bele a nyelve. Magyar Attila egy igazi lakály. Szóval az egész működik, dugig a nézőtér, tényleg nincs egy szabad hely sem, és mindenki jól érzi magát, azért ez így jó. Tehát akkor ez volt a Játék a kastélyban. Az első részben Vági Bence, a Recirkuelnek a szellemi atya és vezetője volt a vendég, a második részben ez volt a kritikai rovatom. Horváth Ádám ült a hangpult mögött, aki pedig kezelte a kamerákat, Laj Viktória volt. Hallgassák meg a híreket, viszont hallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.